amit a legtöbb ember még tizenéves korában elmondott magának, amit a hőseinktől idítünk, és amire a szívünk mélyén mi is vágyunk. És az egyik ára az, hogy ki kell lépnünk. Vagy ha mi magunk nem is lépünk ki, meg kell, hogy engedjünk Istennek, hogy ki mozdítson minket a kényelmi szónából. Úgyhogy jó nektek, ha bajba juttok. És én meg majd tanulok belőle. És köszönjük pásztor Kalinak, hogy benézett hozzánk, bár a látogatása rövid volt, de annál édesebb. És egyébként Ernő Péter, nem is tudom, befolyásosabb és tekintélyesebb emberek, kényszerítsétek pásztor Kendit, hogy tartson nálunk egy-egy előadást. Én is beállok a sorba, bár fizikai adottságait tekintve igen tekintélyes ember, úgyhogy nehéz kényszeríteni. Oké, ez elég durva már? Úristen, töröld le ezt. Úgyhogy kezdjük egy imával, és aztán Ernő fog beszélni. Mennyei Atyánk, nagy várakozással vagyunk itt most reggel. Arra várunk és arra számítunk, hogy te tanítasz nekünk valamit, hogy ahogyan szoktad, megéríted a lelkünket, a szellemünket, és valami olyasmit viszel véghez bennünk, a legbelső lényünkben, amit talán nem is értünk, de ami ténylegesen megváltoztatja az életünket. Ami nagyobb világosságot gyújt, megértést ott, ahol eddig nem volt, ami nagyobb bátorságot ad, nagyobb szabadságot, ami közelebb visz ahhoz, amit te hívsz életnek. Élni szeretnénk. Szabadon, erővel, bátorsággal. És ez csak is veled lehetséges. Ezért vagyunk itt. Téged keresünk. Mert kapni akarunk tőled, kapnunk kell tőled. Ezt jelenti embernek lenni. És mert megszerettünk. Mert gyönyörködünk benned. Mert ámulatos látni téged, ismerni téged, közösségben lenni veled. Te vagy Isten, és nincs más hozzád hasonló. Az ember nem létezik önmagában. Embernek lenni annyit jelent, hogy én imádom Istent. Ez az ember. Nélküled csak üresek vagyunk. Azt is mondhatnám, hogy halottak. Élni akarunk. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.
Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. És egy nagyon eredményes új évet szeretnék kívánni valamennyi ötöknek, akik itt vagyunk, és akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon belül és kívül. Csak remélem, hogy egy nagyon rövid gondolatom van, de van egy kötelezettségem. Most jöttem Székelyföldről. Pásztor Balázs Kornéléknál voltam, Sepsi Szentgyörgyön, több mint egy hetet, és nagyon megáldott engem ez a közösség. Hogyha Székelyföldről nézel bennünket, vagy bárhol ott vagy, Sepsi Szentgyörgy közelében, ott Kovászna megyében, vagy ott, akkor kérlek ne hagyd ki, hogy meglátogasd Pásztor Kornélt és a csapatát, hihetetlen. Szeretnék köszönetet mondani nekik, az egész csapatnak, Ádámnak, Polinának, Andinak, a Pimpusnak, a Anna Marinak, és akik ott vagytok, az egész csapatnak, vannak új barátaim, és nagyon-nagyon köszönöm nektek ezt az időt, amit ott tölthettem. Nagyszerűek vagytok. soha életemben nem gondoltam volna, hogy egyszer egy keresztény misszióban is részt vehetek. 2010 óta voltam többször is. És aki nem volt még így egy csapattal, akkor kérlek, hogy próbáld ki, menj el, és hihetetlen. Úgyhogy a Császár Bálint utca 7 szám alatt vannak Pásztor Kornél és Sepsi Szent Györgyön. És van egy honlapjuk, sepsi.bibliaszol.hu, és ott van kapcsolat elérhetőség. És volt egy eredményes élet találkozó náluk, hogy ott is elindult Pásztor Kornél pénteken. Péntekenként este 6-tól mindig ott van, és vannak Isten tiszteleteik. És csak köszönöm az életeteket. Ja, sziasztok! Van egy nagyon rövid gondolatom. Idefelé jövet az autóban, hallgattam egy Pásztor Stevens üzenetet. Pásztor Kornél írt ki nekem CD-re néhány üzenetet Pásztor Stevens-től, és Pásztor Kornél mindig ad nekem útra vallott könyvet, vagy egy igeverset mindig, amin aztán napokig gondolkodom, vagy hetekig. És hallgattam ezt a CD-t idefelé jövet, és egy dolog jutott az eszembe, hogy három szeméről szólt ez az üzenet. Az egyik Pál apostol, az egyik páli levélből tanított Pásztor Stevens. A Pál apostol, Pásztor Stevens tanított róla, és Dr. Éva tolmácsolt. Dr. Éva volt aki ugye magyarul beszélt, mert hogyha azt mondom, hogy az angol tudásom nem megfelel, akkor nem árultam el a teljes igazságot. Három ember, és több közös vonásuk is van, de az egyik az, hogy már egyikük sem él itt közöttünk. A Pál apostol 2000 éve halott, Dr. Stevens is évek óta halott, és már nem volt szerencsém ismerni, mert ő az egész világszolgálatoknak az alapítója, a nagyobb kegyelemvilág evangelizációs szolgálatnak. És Dr. Éva most két ünnep között hagyott itt minket galád módon, karácsonyi szilveszter között. És csak arra gondoltam, hogy nem tudok múlt időben gondolkodni egyikőjükről sem. Főleg nem Dr. Éváról, akit volt szerencsém személyesen ismerni, és jó barátom volt. Figyeljetek, ezek az emberek nem haltak meg. Egyrészt ott vannak a mennyben, tudjuk jól, az Úr jelenlétében. És figyelj, ami ennél fontosabb talán a mi szempontunkban, mert mi önzők is emberek vagyunk, az, hogy az életük, tudod, nem ért véget a haláluk, hanem továbbiak között. Hogy olvassuk Pál apostolnak a 13 levelét, és tanulunk belőle, még mindig pedig 2000 év telt el. Aztán Dr. Stevensnek a kategórikus tannyai, amik megalapozzák hogy az életünket az igében, tudod. És Dr. Éva, akinek a szolgálata tovább él, még mindig őt hallgatjuk, még mindig emlékszünk rá, a tanúbizonyságára, tudod, ahogy élt, és ahogy meghalt, hogy az utolsó pillanatig szolgált, és Pásztor Kornél mondta, hogy úgy szeretik meghalni, mint Dr. Éva. És nem a rákra gondolt, a betegségre, ami felemésztette őt, hanem arra, hogy az utolsó pillanatig szolgált. Ugye a halál előtti utolsó héten még együtt voltam vele Gödöllön. Tehát még egy héttel a halál előtt szolgált. És én nem voltam ott, én egy nappal a halál előtt beszéltem vele a kórházban, és figyeljetek, fájdalmai voltak, és mosolygott. És erről mindjárt egy picit beszélünk, hogy ez hogy lehetséges. Halál előtt egy nappal még mosolygott, és tudtam vele beszélni, és állítólag azok voltak az utolsó szavai, hogy felkészültem, megyek haza. Kéne nekünk ez az erő, igaz? A világ ezért mindent odaadna. Nem, hogy meghalni nem tudunk, még élni sem. Még az élethez sincs elég erőnk. Amikor a hírnevünkre vigyázunk, hogy az emberek mit gondolnak rólunk, a hírnevünk, tudod? Megalkuszunk sok mindennel, megalkuszunk az igazsággal, és figyelünk arra, hogy milyen képet alakítunk ki magunkról. Ki Pál apostol soha nem figyelt a hírnevére. Soha nem érdekelte őt, tudod, hogy mit gondolnak róla az emberek. Pásztor Stevensre azt mondták, hogy mit akar ez a pék? Tudod, mit akar ez a pék? tudod, majd ez fogja minket tanítani, tudod, és igen tette. Tudod, és hallgatom Pásztor Stevens tanításait. És Dr. Évát sem nagyon érdekelt, hogy mit gondolnak róla az emberek. Ja, hogy tudod, ne vigyelj a hírnevedre, ne alkudj meg az igazsággal. Használd Krisztus erejét, Filippi 4.13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És tudod, ne alkudj meg az igazsággal, ne adj a hírnevedre. És még egy dolog, és ezzel szeretném befejezni, még egy dolog, hogy ne engedd, hogy a körülményeid uralkodjanak rajtad. A Pál apostol nem engedte, hogy a körülményei uralják őt. Tudod, az üldöztetése, a kirekesztettsége, ahogy kigúnyolták, vagy ahogy megkövezték, vagy megverték, tudod, vagy ahogy börtönben ült, és írta a Filippi levelet, amiben azt mondta, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Ő nem engedte, hogy leuralják a körülmények. Mindannyiunknak vannak körülményei. Tudod, csak engedett, hogy a körülmény leuraljon. A Pásztor Stevens nem engedte, hogy a körülményei leuralják. A Dr. Éva, tudod, a testét összetört a betegség, de a szellemét nem tudta megtörni. Tudod, az ördög teljes vereséget szenvedett. Nem lehetett őt megtörni. Ott utolsó pillanatig szolgált, és volt öröme a betegségében. Egy szörnyű betegség volt. De láttam, tudod, de nem sikerült őt megtörni. Volt öröme, amiről Pál apostol beszél, azt láttam Dr. Éva életében. Ez a könyv igaz. Tudod, ne legyünk cinikusak. Tudod, ne mondjuk azt, hogy ez agymosás, hogy a nehézségeink között lehet örömünk, mert ez egyszerűen nem igaz. Tudod, lehet örömed, láttam, hogy igaz. És néha látom a saját életemben is. Tudod, ne vigyelj a hírnevedre, és ne engedd, hogy a körülményeid uralkodjanak rajta. Te uralkodj a körülményeiden. Tudod, jó, persze, egy csomó mindenre nincs hatásunk. Inkább azt mondom, helyesbítem, hogy uralkodj a gondolkodásodon. Tudod, hogy hogyan gondolkodsz körülményekről. És 2. Timóteusban van egy vers, és ezzel szeretném befejezni. És ez mind a három emberre igaz, akikről beszéltem. Pál apostolra is, Dr. Stevensre is, és Dr. Évára is. 2. Timóteus 4.6. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltitetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr a napon, az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. És itt az, hogy ma nemes harcot megharcoltam, tudod, hogy a harc lesz az életünkben, harc van az életünkben. Ne számíts rá, hogy valami kevesebben megúsztuk. A futásomat elvégeztem, tudod, hogy ezek az emberek elmondhatják, hogy elvégezték a futásukat. És a hitet megtartottam, és hogy mind a hárman megtartották a hitet. És nekünk erre ugyanakkor esélyünk van, mert ugyanaz az erőforrás áll a rendelkezésünkre, Istennek a végtelen erőforrása. És tudod, hogy nem a mi cselekedeteink fogják ezt előidézni, hanem a Filippi 4.13, hogy Krisztus ereje, aki bennünk él, csak hajt, hogy Isten győzzön benned, hogy ő legyőzzön a szeretetével, tudod, csak hajt, hogy ő munkálkodjon benned, és gondolkodj, tudod, csak gondolkodj Isten, gondold Isten gondolatait. Ennyi. És legyen egy örömteli 2013-as évünk a nehézségek ellenére is, és nézzünk a hitnek a példaképeire, és mondjuk el másoknak is, hogy létezik ez az élet. Oké. Okay. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és Sanyi, kérlek.
Jézus, csak kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, adj meg a üzenetet a neveddel. Amen. Filippi 6. Efézus 6. 18. mondja, hogy minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, melynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem, és hogyan élek, mindent elmond nektek Tükikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakonus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. És a következő két vers, az Efézusi levél utolsó két verse, ezek a zárszavak, a befejezés. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi jogunkat, Jézus Krisztust. Amen. Úgyhogy ez az a pillanat, ahol az Efézusi levél végére értünk. Picit beszélünk is róla.
Még egy-két hónap.
És nem tudom, hogy azt hiszem mondhatom, az elmúlt hetekben beszéltünk a 19-es, 20-as versről, arról a bátorságról, ami kell ahhoz, hogy az evangéliumot hirdessük, és ahogy Pál mondja, hogy azt legyen bátorsága úgy hirdetni, ahogyan kell. És van egy téma, ami kelt némi bizonytalanságot, aminek van jelentősége, ami fontos. És amivel kapcsolatban nekem személyesen több testvéremmel, más felekezetekből, gyülekezetekből is voltak már beszélgetéseim. És amely téma nem feltétlenül egyszerű, és ez az örök biztonság kérdése. Az üdvösség, és az üdvösség nem csak megnyerésének, hanem megtartásának kérdése, illetve annak az elveszíthetősége. És arra jutottam, hogy fontos lenne erről egy sorozatot csinálni. Fontos lenne erről beszélni. Akár egy párbeszédbe kezdeni. Nemrég kaptam egy megkeresést, és még nem volt lehetőségem visszajelezni rá, pont ezzel a témával kapcsolatban. És ha minden igaz, kaptam egy tanulmányt is erről, az üdvösség kérdéséről, az örök biztonságról. Lehet, hogy érdemes lenne Ernőt szólsz hozzá. Meghívjuk Kaut Gyurit is, hogy szálljon ránk egy kis időt. És nem is tudom, rendszertelenséggel, de egyfajta módszerességgel végigmenni ezen a kérdéskörön. Azt gondolom, hogy nagy áldás lehet nem csak azoknak, akik hallgatnak minket, hanem nekünk magunknak is megnézni, hogy mit is mond az írás, kezelni azokat a részeket, amelyek esetleg nehezen érthetőek. És, jó, nem akarom azt mondani, hogy jövő alkalommal kezdjük, de hogy ez meg kellene, hogy történjen az elkövetkező években, az biztos. Hónap. Jó? És akkor 21. vers. Pál itt nagyon gyakorlativá válik. Elküldi az egyik diakonust Efézusba, hogy hírt vigyen ő róla. És nagyon érdekes, hogy a Biblia tartalmaz. Oké, tehát a Biblia nem egy elméleti könyv, nem egy teológiai értekezés, hanem való embereknek valós körülmények között, valós helyzetekre írt üzeneteinek, leveleinek a gyűjteménye, amelyeket Isten ihlete. De ilyen módon a Biblia egy rendkívül hiteles történelmi leírás. Olyan történelmi leírás, amely nem csupán egy elméletet, filozófiai mélységet tartalmaz, hanem konkrétan lenyomozható, értelmezhető leírásokat arról, ami történt. Pál elküldte Tükiposzt. Ott van a neve, honnan, hova küldte, miért, és ez benne van. És igazából ilyen módon, hogy a Biblia át és át van szőve ilyen majdhogy nem történelmi feljegyzésekkel. Ki, mit, mikor, miért, hol, hogyan, kivel, más történelmi feljegyzésekkel összevethetően, történelmi leletekkel összevethetően, igazából egy történeti leírás hitelességével és tekintélyével működik. Ez egyik, amit ez nekem mond. A másik pedig az, hogy Pál miközben az Új Szövetség közel egy harmadát lejegyezte, miközben olyan mélységű kijelentéseket kapott Istentől, mint talán senki más, rendkívül egyszerű maradt, rendkívül közvetlen. Aki törődik az emberekkel, törődik azzal, hogy hírt kapjanak, hogy a kételjeik megválaszolódjanak, hogy szálak el legyenek varva. Ugye Pál börtönben volt, nem is egyszer. És azért ez zavarba ejtő, amikor, tudod, a pásztorod börtönben van. És persze könnyű mondani, hogy a hitéért volt börtönben, de ahogy én az ördögöt ismerem, biztos voltak más hangok is. Voltak más magyarázatok is arra, hogy miért van börtönben. És Pál törődött ezzel. Meg akarta vigasztalni, szerette volna, hogyha értesülnek a helyzetéről, és elküldte Tükiposzt. És aztán a zárszavak. 23-24. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Nagyon érdekes, hogy az Új Szövetség írásainak az eleje és a vége mindig hasonlít. Az eleje és a vége mindig elmondja a lényeget. És az írások eleje és vége mindig a kegyelemről szól. Mindig a bevégzett munkáról. Arról, ami a sok-sok betű között néha elveszhet. És ez egy nagyon fontos írás értelmezési és írás magyarázati alapelv is, hogy mindig kell, hogy legyen egy vonatkoztatási rendszerünk, aminek a fényében a többi írásrészt értelmezzük és amihez igazítjuk. Nem arról van szó, hogy az egyes írás részeket megmanipulálom, hogy beleilleszkedjen a koncepciómba, hanem arról van szó, hogy mindig kell, hogy legyen egy sarokkő, amihez az összes többi követ illesztjük. Amikor valaki fel akar építeni egy házat, akkor van egy terve, megássák az alapokat, és az alapokra húzzák a falakat legtöbbször, és nem fordít, és nem másképp. És ahhoz, hogy minden a helyére illeszkedjen, ellentmondás nélkül, ahhoz szükségünk van arra, hogy megtaláljuk a sarokkövet, az alapkövet. És ez egy bibliai kifejezés. És ő, Jézus Krisztus saját magáról mondta, hogy én vagyok az az alapkő, amit az építők leraktak. És az alapkő az a kő, aminek a lerakását nagyon pontosan kímérték, megtervezték. Ami a tökéletes helyre került, és amihez aztán az összes többi követ csak igazítani kellett, és az épület felépült olyannak, ami ennek kellett. És az Új Szövetség, illetve a Biblia üzenetének a sarokköve az ez. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Oké, nézzük meg a szavakat. Békesség. Amit én tanultam erről a szóról, öregelt, hogy összefort csont, az eltört és összefort csont szavát használja a görög. Békesség, van róla egy kép, rendben lenni, kapcsolatban lenni, háborúság nélkül lenni. Eszembe jut a nyugalom, eszembe jut valahol a rend, ha azt hallom, hogy békesség. És ez a kifejezés, hogy az eltört, összefort csont, amely a heg helyén erősebb, mint amennyire erős volt azelőtt, azt gondolom, hogy ez tökéletesen kifejezi azt, amiről tényleg szó van. Békesség Istennel, ahol a tőle való elszakadás, a bűn miatti távolság igazából a vesztünket jelenti. Ha embernek lenni azt jelenti, hogy én kapcsolatban vagyok Istennel, hogy függök tőle, akkor a tőle való elszakadás a legnagyobb veszteség. És Pál ezt kívánja nekünk. Ez az első, amit mond, hogy békesség nektek. Úgy értem, békesség Istennel. És ahogy fogalmaz, úgy fogalmaz, hogy ez valami olyan, amit Isten ad nekünk, amit Istentől jön felénk. Így mondja, békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Isten mondja ezt, hogy békesség nektek. Isten mondja, hogy ne féljetek. Isten mondja, hogy mindent rendbe hoztam. Ő mondja, hogy legyen ez az alapgondolatod, legyen ez a vonatkoztatási rendszerem. Ha reggel felébredsz, és azon tűnődsz, hogy vajon milyen valóságba ébredtél, akkor legyen ez a valóságod. Békesség Istentől. Békesség Istentől. A csont igen eltört, de összefort. És most minden rendben van. Békesség Istentől. És szeretet. És ha 1 Korintus 13-ra nézünk, ámulunk a szereteten. Azt mondjuk, hogy ez hihetetlen, ez gyönyörű. Ez valami olyan, amire én képtelen vagyok. És Isten azt mondja, hogy nem is kell képesnek lenned rá. Én vagyok a szeretet, 1 János szerint. Én vagyok az. És most az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól békesség nektek és szeretet. És ez ámulatos, hogy a Biblia üzenete nem elvárások sorát állítja föl neked, amelyeknek, sziasztok, meg kell felelnetek, és ha megfeleltetek, ha teljesítettétek, akkor majd Isten meghallgat, akkor majd Isten ad, hanem ezzel kezdi, és ezzel fejezi be, hogy én küldök nektek, én üzenem nektek. Ez a hozzáállásom hozzátok, hogy békesség és szeretet. És aztán azt mondja, hogy hittel együtt. És a hit azt gondolom, hogy talán a leggyakorlatiasabb része a Bibliának, a Biblia üzenetének. A hit Zsidók 11.1 szerint meggyőződés. A hit a tudás legmagasabb formája. Isten sose akarta, hogy bizonytalanságban legyünk. Isten sose akarta, hogy a vele való viszonyunk babonákon, hiedelmeken, egyszerűs kulturális szabályokon alapuljon. Hanem mindig is azt akarta, hogy meggyőződésekkel élhessünk, hogy tudhassuk minden kétséget kizáróan, teljes bizonyossággal, hogy ő kicsoda, hogy mi a viszonyunk vele, hogy békességet, szeretetet kaptunk vele hittel együtt. A hit meggyőződés. És nekem ez ezt mondja, hogy szeretném, ha tudnád, hogy békességben vagyunk. Szeretném, ha tudnád, hogy szeretlek. És szeretném, hogyha ezt hinnéd. Hogyha nem csak remélnéd, nem csak gondolnád, hanem egy mély meggyőződéssel tudnád, azaz hinni. Egy jó kérdés, hogy hogyan. És talán ez lesz az üzenet második fele. Vagy ha nem most, akkor legközelebb a 119. Zsoltárból fogunk olvasni, és erről a meggyőződésről egy kicsit együtt gondolkozni. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. És ebben az utolsó versben benne van az üdvösség, benne van az evangélium, és benne van megint az üzenet lényege. Kegyelem, meg nem érdemelt jótétemény, isteni jóság, jó akarat, kegyelem. A valóság, amiben élünk, annak a végső ura, a hatalmasság, a mindenség, az alfa és az omega, Isten jó indulattal van felénk. Ő kegyelmes. Ez az alaprendszer. Ez az alap. Innen indul ki minden. Persze van itt egy feltétel. És ez a feltétel zavarba ejtő. És ez a feltétel olyan, amely ilyen én már biztos, hogy megbuknék. Mert így hangzik, hogy kegyelem mindazokkal, vajon kikkel? Vajon én is azok közé tartozom-e, akik erre a kegyelemre számíthatnak? Akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat. Köszönöm szépen. El nem múló szeretet. Hányatoknak megy ez? Én, hogyha egy kicsit nyersen akarok gondolkozni, egy kicsit élesen, akkor azt mondom, hogyha ez az el nem múló szeretet az én teljesítményem kellene, hogy legyen. Valami, amit tőlem vár el Isten, annak tényleges feltételeként, hogy ő kegyelmet adjon nekem, akkor nekem lőtte. Mert az el nem múló szeretet mennyire nem múlhat el? Egy kicsit vagy nagyon? És hogyha nagyon, akkor mennyire nagyon? Hol az a határ, ahol az én szeretetem nem eléggé el nem múló? Hol van az a határ, ahol az én teljesítményem még elégséges, vagy már elégtelen? El nem múló szeretet. Egy abszolút kategóriának tűnik, amely, ha józan vagy, ha csak egy pillanatra is komolyan szembenéztél a korlátaiddal, akkor lehetetlen neked. És nem csak neked, hanem bármely embernek. Az el nem múló szeretet egy ember feletti kategória. Valami olyasmi, ami tudod, ami lehetetlen. Pistike, megkapod az 1 milliárd dollárt, csak át kell úsznod a csendes óceánt. Pistike, lelkes és beugrik a vízbe. Ezt hívom vallásnak. Lelkes Pistike úszik, hogy elnyerje Isten kegyét. Miközben Isten sose azért mondta, hogy úszd át a csendes óceánt, mert remélte, hogy nekivágsz komoly felkészülés után, és remélte, hogy összeszeded magad annyira, hogy tényleg sikerül. Hanem azért mondta, hogy azt mondta, hogy figyelj, Uram, akkor is adjon most rögtön, mert ez lehetetlen. Figyelj, Uram, át akarsz verni? Figyelj, Uram, mi a bánatod, csak gúnyolódsz vele? És Isten erre mondaná azt, hogy na végre figyelsz rám. Végre látod, hogy van egy olyan probléma, amelyet te nem tudsz megoldani. Hogy végre látod, hogy az, ami a bűn, ami az üdvösség, és amit jelent embernek, az az emberi szinten nem oldható meg, és nem oldható fel. Az én fiam kellett hozzá. Jézus Krisztus kellett hozzá. Egy isteni cselekedet, egy isteni tett, egy isteni megváltás, egy emberfeletti problémára egy emberfeletti megoldás. És ez az evangélium. És az evangélium szükséges és elégséges. Semmi, ami ennél kevesebb nem elég, Jézus Krisztusnak meg kellett halnia, egyszer és mindenkorra tökéletessé tette a szenteket, azokat, akik ő benne hisznek. Ő kellett hozzá, és minden, ami nála kevesebb, az nem elég. Viszont amit ő tett, az elég, nincs mit elvenni belőle, nem lehet elvenni belőle, mert egy elemből áll, ha azt elveszel, akkor nincs semmi, és nincs mit hozzátenni, mert amit megtett, az teljes. És egy jó kérdés, hogy akkor honnan van ez az el nem múló szeretet. És én János leveléhez lapoznék, megpróbálok rövid lenni. Négy hét. János első levele. Szeretteim, szeressük egymást. Na, témánál vagyunk, itt is ugyanarról beszélünk. Mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Oké. Van itt egy kategória, a szeretet. És János azt mondja, hogy ez Istentől van. Van egy szeretet, amely Istentől van. Nem emberi, nem az én teljesítményem, hanem egy természet feletti kategória, amely maga Isten, illetve az ő egyik attribútuma. És nagyon szigorú itt János. Nem nagyon enged ebből kiutat. Megint olvasni fogom, de fehérben és feketében beszél. Lekapcsolva vagy felkapcsolva. Kint vagy bentben. Nincs középút, nincs maszatolás, nincs egy olyan, hogy azért én elég jól csináltam. Figyelj, lehet, hogy nem szeretek tökéletesen, de azért elég jól szeretek, sokkal jobban, mint ő. Az biztos. És akkor valahol ott vagyok középen. Tudod, se nem fekete, se nem fehér, egy kicsit szürke. És ígérem, hogy egyre fehérebb leszek. És az én teljesítményem igazából az egész kérdésnek a gyökere. És a végén, amikor igazán szeretek, akkor Isten is fejet hajt előttem, és azt mondja, hogy ügyes voltál, végre láttunk egy komoly emberi teljesítményt. Nem fér ez ide bele. Ezt mondja, szeretteim, szeressük egymást. Punktum. Kell a szeretet. Oké, rendben van. Nincs olyan, hogy nem szeretünk, olyan van, hogy szeretünk. Szeressük egymást. Mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Rögtön el is mondja, egyetlen egy módon tud szeretni. Mert aki szeret, az, mit mond? Azt mondja, az Istentől született. Nekem Jézus beszélgetése jut ez a Nikodémussal, aki azt mondja, hogy újjá kell születnem. Víz és vér által. Ez az evangélium. Hallom az evangéliumot, hiszek, és Isten szelleme újjá teremt, újjá született. Azt mondja, hogy aki szeret, az újjá született. Azaz, aki újjá született, az szeret. Mert Isten szelleme belé költözött, ő egy isteni természet részesévé vált, és az a bizonyos csoda, ami embernek lehetetlen, egyszer csak lehetségessé válik vele az újjászületés alapján. Létrejött egy új lény, egy isteni lény. Te, aki szeret. Nem te csinálod, Isten csinálja. És ismeri Isten. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Isten. Azaz, ha hittél Jézus Krisztusban, mint a megváltódban, akkor újjászülettél, és szeretsz. Hát, hogy még nem nagyon vetted észre magadon, mert a régi bűnös természeted olyan sokszor nyilvánul meg, hogy elnyomja az új természetedet elfelé, de ott van benned az a lény, az új ember, aki igenis szeret. És azok nem szeretnek, akik nem ismerték meg Istent, és nem születtek újjá. Ők csak emberi módon lennének képesek szeretni, ami valójában nem is szeretet. A Abban nyilvánult meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. És erről sokat beszéltünk már, nem is tudom, hogy el lehetne gyakorlatiasabban, el lehetne látványosabban, el lehetne mélyebben mondani Istennek az ember számára, hogy mennyire szereti, mint így. Gondolj bele, ha csak küldött volna egy levelet. Fiúk, szeretlek titeket. Sőt, még 1 Korintus 13-at is leírta volna, csak hogy ott legyenek a kategóriák, hogy a szeretete miből áll. És lenne egy ilyen kategórikus leírásunk a szeretetről. Az is nagy dolog lenne, nem? Akadémikusok, jó diákok, egy ilyen jó kis lista, egy definíció a szeretetről. És tudod, Isten a Bibliában leírta, hitelesítette, hogy tényleg szeret minket. Nagy dolog lenne. De ha belegondolsz ebbe, hogy Isten emberré lett, és feláldozta magát. Ha belegondolsz a keresztbe, Jézus Krisztus életébe és halálába, és abba, hogy ez ott van az örökké valóságban is, hogy Tamás illethette a kezével Jézus sebeit a feltámadás után. Jézus feltámadt, és a hegek megmaradtak. Isten megváltozott örökre. Miattunk. Egy igazi halál, egy igazi változás, egy igazi fizetség. Mennyire szeretsz minket? És Isten valahogy így, hogy magyarázzam el, hogy mennyire szeretem minket? Hát egyrészt, ha csak mondok nekik valamit, nem értik. Az ember csak akkor ért valamit, ha van mihez viszonyítania. Az ember mindig viszonyít. Úgy, hogy teremtek köréjük egy valóságot, amit ők világunk hívnak. Föld, ég, hold, csillagok, fák, állatok, férfi és nő. Ez van. És ők nézik, és értik, hogy van. Aztán kitalálom a házasságot. Kitalálom a családot. Egy férfi és egy nő egy életben. Aztán gyerekeik születnek. És 15-20, 25 évig össze vannak zárva, és az apa és az anya nevelik a gyermeket. És az élet szeretete és a haláltól való félelem. Miközben élünk, szeretjük a feleségünket, szeretjük a gyerekeinket, végig ott van a tudat, hogy egy nap ezt elveszíthetjük, hogy a halál elválaszthat minket végleg. És minden értékünk, minden örömünk, minden szeretetünk be van árnyékolva ennek a legnagyobb rossznak a fenyegetésével, a halállal. Úgyhogy az ember vonatkoztatási rendszerének talán két végpontja van. Az egyik az élet, a szeretettel, és a másik végpontja a halál. Az ember nem tud ennél sötétebbet elképzelni, talán egy szenvedéssel teli halált. A gyors halál helyett egy lassú, fájdalmas, szenvedéssel teli halált. Az talán még rosszabb az egyszerű halálnál. De minden gondolatunk, minden elképzelésünk, minden szélsőségességünk legszélsőségesebbike a halál. A szótárunkban nincs több ennél. Ez az ember vonatkoztatási rendszere, és Isten azt mondja, na most már el tudom nekik mondani, hogy mennyire szeretem őket. Belépek az ő rendszerükbe, és az általuk értelmezhető legszélsőségesebb dolgot teszem meg értük, szó nélkül. Kárhoztatás nélkül. Meghalok. És nem is gyorsan. Nem is így. Hanem megostoroznak, letépik a húst a csontjaimról, kitépik a szakállamat, átszúrják a koponyámat tövisekkel, és aztán keresztre feszítenek, ahol napokig haldoklom. Végül is nem, 6 óráig, de elvileg napokig keresztre. És amit mondok, az ennyi, bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekszem. A latornak még ma velem leszel a paradicsomban. És aztán végül elvégeztetek. Mennyire szeretsz minket, Isten? Mi van a te listádon, amikor azt mondod, hogy szeretsz minket? Hogyan mondod el nekünk, hogy mi is a viszonyunk igazán? Így mondom el. Értsd, hogy ez nem egy vallásos jelkép. Értsd, hogy ez nem valamiféle a 21. század embere számára jelentőség nélküli kép. A kereszt, Jézus viszi a keresztjét, keresztre feszítik, feltámadja, de annál is kis történet. Ez brutális valóság. És a legmélyebb kifejezése annak, ami Isten is, annak, amit mi vagyunk, és a viszonyunknak. Úgyhogy, hogy jutottunk ide? Úgy jutottunk ide, hogy abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. És itt jön a válasz a mi zavarunkra, hogy vajon azok közé tartozunk-e, akik számíthatnak Isten kegyelmére, hisz csak azok számíthatnak Isten kegyelmére, akik el nem múló szeretettel szeretik Jézust. Igazából már megválaszoltuk, de János szeretné, ha igazán értenénk, és ugyan elmondja másképp, azt mondja, hogy ez a szeretet, az, hogy Isten elküldte a fiát, hogy ő meghalt, hogy élj egy okkal, hogy mi éljünk ő általa, ez a szeretet. A szeretet valami olyan, ami Istentől van. És az képes csak szeretni, aki Istentől született. És csak az nem szeret, aki nem született Istentől. És itt mondja, ez az a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Isten emberi módon. Hogy mi adunk Istennek, hogy mi létrehozunk valamit, és csak átvisszük a csendes óceánt. Hanem az, hogy ő szeretett minket elő. Itt mondja, ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. És persze, ha ő szeretett minket, akkor nekünk megvan ez a szeretet. És mi is képesek vagyunk szeretni Istent, és ahogy itt mondja, szeretni egymást a következő versben. Úgyhogy vissza Efézus végére. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Kegyelem legyen veletek, kegyelem legyen velünk. Isten jó akarata, meg nem érdemelt jó tétemény. A szeretet alanyától független jóság. Jó szándék, kegyelem. Minden, amit mondok, minden, amit olvastok, minden, amit tanultok, ebbe bele kell, hogy igyen. Ez a sarokkő. És olyan sokszor van megismételve, olyan kikerülhetetlenül gerince, nem csak az új, de az Ószövetség üzenetének is, hogy bármilyen biblia magyarázat, bármilyen teológia, amely elmulasztja az állításait, ezzel a ténnyel kezdeni, az nem juthat teljes magyarázatra, teljes felismerésre. Úgyhogy hála Istennek a Bibliáért, hála Istennek a kijelentésért, hála Istennek azért, hogy hitet vár tőlünk. Nem naív reményt, nem vak elfogadást, nem valamiféle misztikus megtapasztalás alapján való vélekedést, egyfajta érzelmi felindulást, hanem meggyőződést. Használd az agyadat. Tudd és emlékezz. És legyenek ezek sarokkövek az életedben. Legyenek megingathatatlan pontok. Hogy ismersz engem egyre mélyebben és egyre jobban. Hogy, ahogy Efézus 4-ben tanultuk, hogy éretté váljunk. Hogy eljussunk a felnőtt korra, ahol nem hajt minket jobbra-balra a tanításnak mindenféle szele, mert rengeteg hang van, ami mást mond. Rengeteg olyan benyomás ér téged és engem nap, mint nap, amely azt mondja, hogy Isten nem szeret, hogy nem jön kegyelem felé, hogy nincs békesség, hogy nincs jó indulat, hogy egy hideg, közömbös és ellenséges világban élünk, ahol Isten is csak terhet tesz rád, ahol Isten sem jobb, mint mi emberek, ahol a legjobb, amit kaphatsz tőle, hogy jó üzletet kötsz vele, ahol teljesítesz, megadod, amit ő követel, és ő cserében, cserében megáll téged, cserében ad neked. És megint minden rajtad múlik, és megint minden verejtékes, és megint minden fáradtságos, és megint minden feltételes, és mert feltételes, ezért veszélyes. Megint ott van a kérdés, hogy meddig fogom bírni, mindig ott van a kérdés, hogy vajon elég jó voltam-e, mindig ott van a kérdés, hogy a mai vétségem, a mai bűnöm, a mai bukásom nem emésztette fel Isten jó indulatát felém végleg, egyszer s mindenkorra. És persze, amikor jól megy, persze, amikor a tapasztalati szentséget csúcsán vagy, és ahogy a tükörben szemléled magad, egy kicsit már a glóriát is látod a fejed fölött, akkor egész jónak tűnik ez a rendszer. Akkor egész jónak tűnik. És azt mondod, hogy milyen jó, hogy én ilyen jó vagyok. Nem olyanok, mint ez. És Isten most biztos kegyes hozzám. De aztán másnap, miután megtetted azt, amitől rettegtél, hogy megteszed, amikor megtetted azt, amiről megfogadtad, hogy soha többet nem teszed, amikor megtetted azt, amit nem csak Isten, de te is utálsz, és amikor nagyon nehéz glóriát keresni a fejed fölött, akkor ez a rendszer nem tűnik már olyan előnyösnek. Akkor már nem tűnik olyan élhetőnek. Akkor igazából ez a rendszer azt mondja, hogy ha valamikor Istennek agyon kellene ütnie, akkor most. Rengeteg hang mondja, hogy Isten se több nálunk. Isten sem több az embereknél, hogy az ő rendszere is csak egy adok-kapok rendszer, hogy itt is csak az erősek győznek, mindvégig kitartanak, még el nem múló szeretettel szeretik Istent. Aztán jön egy baj, jön egy nyomorúság, betegség, pénzügyi gondok, viszály. Olyan napok, amiket nem szeretsz. És látod a bizonyítékát is, hogy Isten elhagyott. Íme megkaptam, amit megérdemlek. Igazából megérdemlem. Mert megtettem azt, amiről megígértem, hogy soha többet nem teszem. És egyetlen egy valaki ül ilyenkor örömtáncot, vagy hogyan jár örömtáncot, és az a mi ellenségünk, ennek a világnak az ura, az ördög. Mert elhitetett veled valamit, ami nem igaz. Elhitetett veled egy rendszert, amiben csak veszíthetsz. És amikor veszítettél, És ez a veszteség az, hogy elhitted, hogy Isten elfordult tőled, és mert ezt elhitted, te is elfordultál tőle. Akkor ő győzött. Akkor nem vagy több, mint egy magányos bárány pásztor nélkül. Valahol a hideg, sötét erdőben, aki egyre közelebbről hallja a farkas üvöltést. Fű, ez egy jó kép volt. A vallás ezt csinálja. A vallás azt mondja, hogy szedd össze magad. És képmutatásban élnek mind, mind. Figyelj, a legszentebb ember is bűnös. A legpásztorabb pásztor is bűnös. A Teréz anya bűnös. Teréz anyának van egy végig bűnös természet. Már nincs. Igaz. Ő is csak egy ember. Lehet, hogy messzebbre úszik, mint bármelyikünk. Hogy nem jut át a csendes óceánon, azt tudni. És akkor mi a különbség? Akkor semmi. Ez a rendszer csak nem működik. Ez a rendszer, az emberi teljesítmény, ilyen alakuló üdvösség, bármilyen formája, egy hazugság a pokol felekéről, amelynek egyetlen célja van, megtartani a kételyt, megtartani az óvatoskodást, megtartani az életem őrizgetését Isten előtt, távol tartani maga, távol tartani az embert a teljes önfeladásról, az Istenre való végső és teljes ráhagyatkozástól. Az emberi teljesítményen alakuló vallások mindig kételyt ébresztenek Isten szeretetében. Mikor fogy el az én Istenem jó indulata? Erről szólnak a reggeleim és az estém. Mikor fogy el az én Istenem jó indulata? És ha erre nem az a válasz, hogy soha, akkor ez a kérdés az életünk gerince. Mikor fogy el az én Istenem jó indulata? Értitek ezt? Ez Pál apostol záró üzenete? Ez az, amivel elköszön? Ez az, amit mondani akar? Hogy de nagyon igyekezzetek, nehogy kiessetek a kegyelemből. Nem, hanem megerősíti az ígéretet. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Unásig ismételtük ezt már. És remélem, hogy unásig fogjuk ismételni. Mert ez kell, hogy az alaprendszereté váljon. Hogy Isten velem van, és nincs ellenem. És ő, aki az egyszülött fiát odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt, ingyen minden. Hogy Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Hogy Jákob Istene velünk van. A seregek ura velünk van, és Jákob Istene a várunk. Hogy ha olvasod a zsoltárokat, akkor nyomorult emberek leírását olvasod, akik kételkedtek, akik elbuktak, akik gyengék voltak, és akik Istenhez kiáltottak, és Isten megszabadította őket. Akik Istenhez kiáltottak, és Isten megszabadította őket. Akik nyomorultak voltak, hibáztak, és buktak, és Istenhez kiáltottak, és Isten megszabadította őket. És valami érdekeset tanulunk. Isten velünk van, Isten hűséges, Isten szeret, és mi bízhatunk benne, ráhagyatkozhatunk, és hogy végtére is embernek lenni ezt jelenti. Bízni Istenben, ismerni őt, és mert ismerem őt, bízni benne, ráhagyatkozni. Ráhagyatkozni, elengedni, elengedni a saját rendszeremet, elengedni a saját erőmet, elengedni a saját teljesítményemet, elengedni a saját elképzeléseimet, és bízni benne. Hogy bízhatnék? Úgy, hogy megismertem. Hogy bízhatnék? Úgy, hogy olvastam a Bibliát. Hogy bízhatnék? Úgy, hogy láttam Jézus Krisztust. Hogy bízhatnék? Úgy, hogy nem tudok elképzelni nagyobb szeretetet, nagyobb hűséget, nagyobb tetteket, több törődést, mint amivel Isten van felénk, emberek felé. Hogy ne bíznék benne? Hogy ne hagyatkoznék rá? És Pál ezt mondja, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mert amikor gyenge vagyok, akkor bízom benne. Akkor hagyatkozom rá leginkább. Amikor zuhanok, akkor belé kapaszkodom. És ahogy belé kapaszkodtam, egyszer csak erős vagyok. Mint valamilyen csoda, mint valamilyen varázsa. Megérintem Istent, és megváltozik az életem. Elengedem Istent, és meghalok. Megérintem Istent, és az életem fellángol, feladok. Elengedem Istent, és sötét lesz. Megragadom, és világosságban elengedem. És meghallom. Bizony. És nem tudok alattomosabb és mélyebb pusztítást elképzelni a bizalom területén, mint ezt a kérdést, mikor fogy el az én Istenem, jó indultam. És várom, és mindent így nézek. Végül is, ha minden mászt leszedünk róla, akkor végül is félelemmel nézek Istenre, és végül is félek, és számolhatok, és mélek, mikor fogy el a jó indulata. Mert ha el tud fogyni, akkor én felemészem, ez biztos. Ha el tud fogyni, akkor mindig ott a kérdés, hány hibát követhetek még el. Sok kicsit, néhány nagyot, csak egy nagyot, mikor fogy el az én Istenem jó indulata. Ti, akik vallásosak vagytok, vagy ti, akik nem is tudom, tehát, hogy tedd föl magadnak ezt a kérdést, hogy hogyan nem félsz egy olyan Istentől, aki egy megfelelő ponton mégiscsak eldob téged. Hogyan csinálom? Én azt gondolom, hogy Isten nem dob el soha. Ha egyszer megmentett, akkor soha örökké semmi nem választhat el a szeretetétől. Sem magasság, sem mélység. Semmi. Mikor fogy el az én Istenem jó indulata? Megmondom neked. Elolvasom ebben a könyvben, és utána megmaradok emellett, és ez lesz a sarokkövem. Mikor fogy el az én Istenem jó indulata? Megmondom neked. Soha. 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 Amen. Mennyei Atyám! Sok mindent kell még tanítanod nekünk. És nem mindent tudunk most elviselni, de csak tarts ki mellettünk, és vidd véghez azt a jó munkát, amit elkezdtél. Vezess el minket a teljes igazságra, ahogyan ígérted, amiért a Szent Szellemet elküldted. Vezess el minket a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, az érettségre. Vezess el minket a minden kétséget kizáró teljes bizonyosságra. Te igéd, a Te kijelentésed, a Te parancsolatod mellett. Hogy Te velünk vagy, hogy mi veled vagyunk, hogy megváltottál minket, hogy újjáteremtettél minket. És hogy Jézus senkit sem veszítette el azok közül, akiket az Atya neki adott. És hogy ez a beléd vetett hit teljes bizalommá, félelem nélküli bizalommá nőjön, ahol rád támaszkodunk, ahol átadjuk magunkat, és ahol ebben a rád támaszkodásban végleg és visszafordíthatatlanul szabadokká leszünk. Ha még sohasem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, bizony ezt meg kell tenned, ez a te részed. El kell fogadnod az ajándékot ahhoz, hogy a tiéd legyen. Jézus Krisztus 2000 éve itt volt a Földön, és meghalt minden bűnödért, minden hibádért, és aztán feltámadt harmadnapon. És ha hiszel ő benne, akkor örök életed van. Csak mondd, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Bocsáss meg a bűneimet, és hogyha meghalok, vigyél a mennybe. És amíg pedig itt vagyok és élek, nevelj engem, taníts engem, vezess el a teljes világossággal. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Akár ezt is mondhatnánk, hogy el vagyunk bocsájtva, de ha gondoljátok, akkor még beszélgessünk. Kicsit van esetleg valami, amit szívesen megosztanátok velünk a többiekkel, vagy esetleg, ha van kérdéseket, akkor Ernő megpróbál rá válaszolni. Ezen miért levettek mindig? Ez olyan vicces. És persze, ha menned kell, akkor kérlek, menj szabadon. Idő van. De hát, ha van gondolatod, ami megállal a minket. Sziasztok!
Tegnap láttam egy értekezést a proféciákról, és akkor egy kardiológus nyilatkozott Jézusnak a haláláról. Persze ez nyilván esetben meg volt írva. De hogy a lényeg az volt, hogy ő azért halt meg így, hogy nem azért halt meg a kereszten, mert az embereket oda feszítették, meg a körülmények miatt. Ez így volt megtervezve. De kardiológiailag ez úgy nézett ki, hogy megfasadt a szíve Jézusnak. És ő arra vonatkoztatta ezt, hogy a bűnöknek a nyomása okozta ezt nála. De római levélben azt írja, hogy Isten úgy fejezte ki a szeretetét felénk, hogy Krisztus meghalt értünk. És én értem már ezt, hogy annyira szeretett el minket, hogy meghasadt a szívet. Hogy nem a bűnök miatt,
Kinek van zöld és kinek van bordó kocsia? Ha valakinek innen zöld és bordó kocsia van, akkor rossz helyen parkoltok, és a közterületes lehet, hogy meg mindent általad jönni el. Leona, Isten hozott egyébként. Hányan láttatok Leonát a tévében? Ketten. Jól van. Nagyon jó kis műsor van. Mondj.
Csak így ez az bizonyos kapcsolatosan, tehát én is részt vettem már olyan idézőjelő vitára, beszélgetésen, ahol ez így előjött. És szerintem, tehát amikor ugye a magot is megnyújtják, Jézus a Bibliában, vagy nem tudom, távolabb is ember, hogy én nem tudom, hogy ki ez, én gyakorlatilag használ teológiai, hogy nem tudom, miről van szó, de eddig nem láttam, most már láttam. És valahogy ez, aki jutott eszembe, hogy amikor ott látok valakit a sárba heverni, most teljesen képletesen mondom, akkor mit mondok neki? Hát, ez már a 101%-os túlépése, most már többi nincs remény, vagy pedig azt mondjuk neki, hogy Isten még mindig vár, és kegyelem, és stb. Tehát, hogy amit Sanit azt szoktam mondani, hogy a kávé mellett megbeszéljük, hogy van-e, vagy nincs meg, hogy mondjuk benne hány méter, az addig mindig csak ilyen elméleti kérdés maradt, amikor ott van a magunk ember, vagy akár a saját magunk is, akkor melyik gondolat jut eszembe? Az, hogy Uram, te mindig mutatod az ajtót, vagy pedig akkor, hát most már nehéz végén. Tehát mindig a gyakorlatban dőlnek el ezek a teológiai kérdések, azt mondom, és talán nem az oldalon lehet úgy megközelíteni, mit mondanád annak a testvérünknek, aki teljesen nem van keseredve, hogy olyan mindig mutatott el, hogy nem
Vagy inkább egy még jobb kérdés, hogy egyetértelte van, de mit mondott Jézus a házasságtörő asszonynak? Mit mondott Jézus a samáriai asszonynak, akinek az ötödik férje volt, és ez az ötödik tényleg nem a férje, mert már össze se házasodta. Ugye te öt, az abban a korban azért jó szám volt.
De egyébként az a tüzes, a mosolyat tetszett, mondjuk, hogy az égőház dolog, hogy sokszor én azt látom, hogy Istennek az a kegyelme, hogy olyan helyzetbe sodor, ahol igazából azért örül, hogy valaki kiszabadít, tehát nem azon függőzni, hogy most félelem, egyszerűen nem akarok felelődni. Értem ezt a nevet. Ez is egy kegyelem, amikor így jön a segítség.
Amen. Köszönjük. Hát akkor ígyük meg a kávénkat, és menjünk haza. Isten áldjon benneteket, el vagyunk bocsánat.